Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Kérem a testvéreket, hogy fogadják szeretettel az egyik ifinek az énekes szolgálatát.
Két dalt fogunk énekelni a gyülekezetnek, és szeretnénk előtte a szövegét elmondani, hogy mindenki biztosan megértse. Az első dalnak a szövege: Ó Uram szívem, tiéd is én kereslek. Téged, Jézusom, kérlek, vezess. Ó Uram szívem, tiéd, s én kereslek, kedves áldozat, hadd lehessek. Dicsérlek téged, szeretetedért, s ahogy arcod ragyog rám, szépségedről éneklek.
A második énekünk szövegét mondanám el. Nyisd meg a szívem, ó Jézus, nyisd meg a szívem, Uram, látnom kell téged. Jézus, dicsőség Ura, ragyog fel, mint hold az ében, lelkemnek pásztora, teremts tiszta szíved bennem. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, látnom kell téged.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Atya Istentől, aki a mennyet és a földet alkotta. Ámen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, ahogy írtva található Lukács evangéliumának 12. fejezetében, a 22. verstől a 32. versig terjedő ige szakaszban.
Tanítványaihoz pedig így szólt. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk sem csűrük. Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét. Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek, nem fáradoznak, nem is fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsiny hitűek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot.
A mi Urunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes, gondviselő atyánk Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és a te kegyelmed, szereteted felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idejében, úgy hallhatjuk a te szavadat, igéidet, mint egykor, amikor a földön jártál. Ugyanúgy közel vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz, a bűnösökhöz, hozzánk, mint földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki életed adtad, értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek Úristen. Légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk. Az ígét, amelyet hallottunk, s melyet hallani fogunk, tedd élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Ámen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg először a Heidelbergi KT 27. és 28. kérdés feleletét, majd a Lukács evangéliumának 12. fejezetéből a 32. vers egy részletét. Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet, minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart, és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Az, hogy mindennemű viszontagságban tűrök, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetőleg pedig, ami hűséges Istenünk és Atyánk iránt, jó reménységben legyünk. Afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. És halljuk az igét, amelyet már hallottunk az igeolvasás alkalmában. Ne félj, te kicsi nyáj! Szeretett testvéreim, az emberi élet és általánosságban elmondható az életről az, hogy az elrejtettségből születik. Ha körbe tekintünk a természetben, az élőlények világában, akkor megerősödünk ebben az igazságban. Gondoljunk arra a magra, amely a földbe kerül, és elindul benne az élet, egy új élet, elindul a csírázási folyamat, és maga ez a folyamat először még a magon belül, a mag héján belül, és amikor már kitör a csíra, akkor is a föld alatt elrejtve történik. Kis időnek kell eltelnie addig, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy itt egy új élet indult meg. De hogyha az emberi élet kezdetére gondolunk, akkor is ezt láthatjuk. Az anyamében 9 hónapon keresztül elrejtettségben indul meg az új emberi élet. Elrejtettségben a szemek elől láthatatlan módon, csak különböző jelek utalnak arra, hogy igen, itt egy új élet indult meg. De mik is a jellemzői ennek az elrejtettségnek? Hogyha próbáljuk beleélni magunkat egy ilyen állapotban, akkor talán az első dolog, amit elmondhatunk róla, az az, hogy az elrejtettségben lévő személy, vagy bármilyen élet jellemzője az elégedettség. Mindene megvan. Megvan minden ahhoz, hogy élete legyen. Az élet a kezdeti szakaszban mindig elégedettséget élvez. Hogyha ez nem lenne meg, akkor nem is tudna elindulni. Aztán védelmet élvez az elrejtettségben az élet. Legyen az a föld mélyének a védelme a mag esetében, vagy egészen az anya mélyben lévő magzat számára. Az a biztonságos burok, amely több rétegben körbeveszi, és a külső hatásoktól, bármi némi hatástól megvédi, védelmet nyújt. Aztán ennek az élet szakasznak a jellemzője még a gondtalanság. Nem kell aggódni, nem kell figyelni nehézségekre, gondokra, nem kell küzdeni. Különösebb küzdelem nélkül telik le ez a szakasza az életnek. És mindezeket látva összességében elmondható, és ezt erősítik meg a lélek búvárok is, hogy ilyenkor egy hihetetlen mély ős bizalom jellemző az emberre. Egy ős bizalom, amely mindenképpen szükséges ahhoz, hogy egy élet sikeresen elinduljon. Szükséges ahhoz, hogy egyáltalán létrejöjjön. Elrejtettségből születik az élet. De hogyha egy kicsit tovább gondoljuk ezt a folyamatot, akkor rájöhetünk arra, hogy ahogyan elrejtettségből indul, és itt gondoljunk arra is, hogy az élet ajándékozója nem az ember, nem a mi hatalmunkban áll az életet ajándékozni, létrehozni, és ilyen értelemben is elrejtettségből indul, hiszen Isten az ajándékozója az életnek, aki a szemünk elől láthatatlan módon elrejtve munkálkodik, ahogy a magától növekedő vetés példázatában mondja Jézus Krisztus, magától növekedik a vetés éjjel. De ez az isteni munka nem csak az élet elején, ez az elrejtettség nem csak az élet születése pillanatában figyelhető meg, hanem azt láthatjuk, hogy ide is érkezik meg az élet. Elrejtettségből, elrejtettségbe. Ez példázza a maga a temetési szertartás is, és az új szövetségi apostoli levelekben is maghoz hasonlítja, földbe hulló maghoz hasonlítja az emberi életet Pál apostol. Elrejtettségből, elrejtettségbe. Ez támasztja alá ezt az ősi bölcsességet, az, hogy régészek érdeklődve figyelték meg, hogy bizonyos népeknek a temetkezési szokásaihoz az tartozott hozzá, és a magyar honfoglaláskori sírok között is találunk némely sírokat, amelyben az elhunytat magzati pózba temették el. Elrejtettségből elrejtettségbe kerülni. Azonban A köztes időszak, amit életnek nevezünk, amit földi életnek, gyermekkornak, ifjúkornak, felnőttkornak és időskornak, gyakran nem erről szól. Gyakran nem a kezdet határozza meg. Mert hogyha valaki vagy valami kikerül az elrejtettségből, akkor egy olyan érzés jelenik meg, amely talán sokkal meghatározóbb az egész élet folyamán. Ugyanis az elrejtettségből kikerülni félelemmel jár. A gyermekpszichológusok ezt állítják, hogy a gyermek megretten, aggódik és félni kezd, amikor meglátja a fényességet a születése pillanatában, amikor megérzi azt, hogy más is van, nem csak az édesanya körül ölelő meleg szervezete, amikor megérzi, meglátja a fényt, amely bántólag hat. Igen, félelem uralkodik már el rajta az első pillanatban. És sajnos ez a félelem meghatározó az ember életének szempontjából. De ilyen félelem az is, amikor a szülő a csintalan, rossz fát tűzretevő gyermeket előveszi. És érzi a gyermek, hogy már nem lehet elbújni. Nem lehet elbújni az asztal alá, nem lehet elbújni a szekrény mögé, a lakás rejtett zugaiba, mert elő kell állni. Igen, a rossz gyermek is ezt érzi, hogyha a szülő előveszi. Félelem. Az ember ez ellen a félelem ellen automatikusan, tudat alatt, de néha tudatosan is keresi egész élete folyamán azokat a dolgokat, azokat a tapasztalásokat, azokat az eszközöket és szereket, amelyekkel újra átélheti az elrejtettség érzését. Amelyek által újra megtapasztalhatja azt az elégedettséget, védelmet, gondatlanságot, gondtalanságot jobban mondva. Azt az ős bizalmat, amelyet szinte mindannyian megtapasztaltunk életünk első időszakában. Ezt a magzati élményt akarjuk. És milyen érdekes, hogyha valaki veszélyt tapasztal meg, ha valaki retteg, aggódik, ha fél, akkor ösztönösen összehúzódik, összekucorodik, ezt a magzati pózt veszi fel, figyeljük meg az állatokat, a kutyákat, macskákat. Így reagálnak arra, amikor veszély éri őket. Oda szeretnénk visszamenni. Igen, ezt a magzati élményt akarjuk, ezt az elrejtettséget. És elégedettek szeretnénk lenni akkor, amikor gyűjtünk, akkor, amikor felhalmozzuk a javakat, akkor, amikor jól szeretnénk élni, különböző dolgokkal ellátni a mi életünket. Elégedettek szeretnénk lenni. Védelmet szeretnénk. Védelmet akkor, amikor különböző veszélyeztető tényezők vannak az életben, betegség, aztán ki nem számítható balesetek, biztosításokat kötünk, biztonságot keresünk. Aztán a gondtalan élet is egy hatalmas, nagy mozgató rugója az ember fejlődésének. Talán ez az, ami a kényelmi eszközök, technikai eszközök kifejlődéséhez vezetett. Az ember gondtalan életet akar élni. Gyermeki vágyunk, hogy minden gombnyomásra működjön. Igen, vissza akarunk térni az elrejtettségbe. És ennek, mint egy summázata, foglalata az, hogy kesergünk és fáj mindannyiunknak, amikor nem bizalmat, hanem az ellenkezőjét tapasztaljuk. Nem azt az ős bizalmat, amelyet mindannyian szinte egytől egyig megéltünk a szülők az édesanya iránt. Ezt a bizalmat keressük, törekszünk a szeretetre, sokszor még konfliktusokat is eltusolunk, lenyelünk, hogy legalább felszínesen maradjon meg a közmegbecsülés, egymásba vetett bizalom. Legalább egy kicsit szeressenek, legalább színleg szeressenek. Sok mindent megteszünk. Sok mindent megteszünk, hogy félelmeinket legyőzzük. Sok mindent megteszünk azért, hogy elégedettek legyünk, védelmünk legyen, gondtalan életünk legyen, és bízzunk valakiben. Azonban bármennyire is erőlködünk és emberi módon szeretnénk ezeket a dolgokat elérni, szeretnénk az elrejtettséget újra megtapasztalni, mindennapos valóságként megélni, úgy tűnik kívülről, saját és embertársak életét szemlélve, hogy ezek a törekvések hiába valóak, mert megmarad a félelem, az ember fél továbbra is, mert hiába vannak jobbnál jobb biztosítások, hiába gyűjt valaki nagyobbnál nagyobb vagyonokat, Hiába vannak a kényelmi eszközök garmadája, még sincs meg a félelemmentes élet. Mégsem érjük el a félelemmentes életet, és ahelyett, hogy félelemmentesen élnénk, féltünk, féltjük az életünket, féltjük az ételt, féltjük a ruhát, azokat a dolgokat, amelyeket Jézus is felsorolt az igeolvasás alkalmával felolvasott igében. A mai ige és a KT-beli tanítás örömüzenete azonban az, hogy ez a félelem, amely már a kezdetek óta az elrejtettségből kieső embert jellemzi, elmúlik. Elmúlhat ez a félelem. Elmúlhat ez a félelem, ha komolyan vesszük azt a talán keresztjén emberek által sokat emlegetett kijelentést, amelyet a KT is, és a felolvasott ige is elmond, Isten gondot visel rólunk. Isten gondot visel rólunk. Sőt, nála nem csak a kezdet és a vég lehet az elrejtettség, nem csak a kezdet és a vég szólhat arról, hogy elrejtett védelemben lévő életünk van, hanem hogyha ezt komolyan vesszük, hogy Isten gondot visel rólunk, akkor a köztes időszakban, a küzdelmes szenvedésekkel, félelmekkel és talán aggódásokkal teli életben is érezhetjük azt, hogy elrejtett a mi életünk az ő közelében. Ezt tanítja Heidelbergi KT 27. kérdésfelelete. És azt szeretném ebből a tanításból kiemelni, hogy az Isten gondviselése egyrésztről nem más, mint egy fenntartó erő. Egy olyan erő, amely teremtett és fenntartja az egész világ mindenséget. A hithez nem annyira szorosan közel álló ember hajlamos úgy elképzelni a teremtést, mint ahogy azt Madách Imre az ember tragédiájában elképzelte híres mondatában, a gép forog, az alkotó pihen, nevezetesen, hogy Isten megteremtette ezt a világot. Csodálatosan működik. Vannak, akik el is ismerik, hogy igen, ennek a világnak kell legyen teremtője. Kell legyen valaki, aki ilyen csodálatos egységbe, rendszerbe, önmagát fenntartó, megújító, gyógyító rendszerbe szervez fel ezt az egész világegyetemet, de azt már nem tudják elhinni, hogy ez a valaki most is, ebben a pillanatban is hathatósan jelen van és munkálkodik. Nagyon érdekes, hogy mind a 27., mind a 28. kérdés feleletben van egy kulcsszó, amelyre oda kell figyeljünk, és ez nem más, mint a kéz. A kéz, amely itt jelen esetben az Istennek a keze. Azt jelenti ez, hogy ő a kezével úgymond munkálkodik. Ő nem pihen, ő nem nyugszik, és fenntartó erőként jelen van. A teremtett világ nem egy olyan kert, amely Édennek lett megteremtve, aztán megromlott és amortizálódik folyamatosan, hanem egy olyan kert, amelynek folyamatosan van egy gazdája. A világ nem gazdátlan, a világnak van gazdája. Olyan gazdája, amelyik figyel rá, amelyik munkálkodik, valóban hasonlóan egy jó kertészhez. Aztán elmondja ez a tanítás azt is, hogy ez a kéz, az atyai kéz, nem csak egy büntető, nem csak egy szigorú törvény betartását, vallási előírások betartását megkövetelő kéz, hanem alapvetően elsőrenden először is ajándékozó kéz. Egy megelőlegezett bizalomnak a keze. Hiszen mi az élet, ha nem más, mint egy megelőlegezett bizalom? Isten megelőlegezett bizalma az, hogy mi itt lehetünk, hogy egykor, néhány évtizeddel ezelőtt megszülettünk. Egy megelőlegezett bizalom, maga a teremtés is. Megelőlegezett bizalom a szabad akarattal ellátott embernek. Igen, ajándékozó kézzel van jelen, ahogy az evangéliumban Jézus is tanít erről. Minden nap, minden embernek ajándékokat ad. Olyan ajándékokat, amelyeknek a hiányát csak akkor vennénk észre, hogyha az atyai kéz, ez az ajándékozó kéz egyszer csak azt mondaná, hogy egy-két napra visszahúzom, és nem ajándékozok. Akkor lehetne megérezni, hogy milyen nyomorúságos dolog, ajándékozó, kéz nélküli rendszerben élni. Amikor az emberek akarnak tökéletes rendszereket alkotni, amikor földön megvalósítandó paradicsomokat akarnak létrehozni, akkor pontosan ez az ajándékozó kéz hiányzik belőle. Pontosan az hiányzik belőle, hogy ez csak emberi csinálmány. És bármilyen tökéletes rendszer, tökéletesnek elgondolt rendszert alkotunk, az egy idő után összeomlik, és maga alá temeti magát. Mert nem az ajándékozó atyai kéz fenntartó ereje. A 28. kérdés feleletben elhangzott tanítás pedig elmondja, hogy mindebből nekünk, hívő embereknek mi a hasznunk. Mert amíg idáig arról beszéltem, hogy ez egy igazság, ez egy olyan valóság, amely jelen való, most már el kell gondolkoznunk azon, hogy miért jó ez nekünk egyáltalán. Jó abból a szempontból, hogy ha ezt az igazságot, az, hogy Isten gondot visel rólunk, elfogadjuk, akkor valóban meg tudunk szabadulni a zsigeri félelemtől. A zsigeri félelemtől, és azért mondom ezt ezzel a kifejezéssel, mert valóban nagyon bennünk van ez a félelem. Nagyon bennünk van, ami csak akkor oszlik, hogyha el tudjuk fogadni. Isten gondot visel rólunk. És hogyha ez megtörténik, akkor az egész életünk, az egész látásunk megváltozik. Ha el tudjuk fogadni, hogy Isten gondot visel rólunk, akkor mind a múltba való tekintésünk, mint a jelen állapotunk irányába való magatartásunk, és a jövő felé irányuló gondolkozásunk is megváltozik. Mert hogyha hittel elfogadjuk Isten gondviselését, akkor a múltba hálával tekintünk. Nem úgy tekintünk a múltra, mint sors szeszélye folytán kialakult életpályára, vagy mondjuk, hogyha a népünk történetére tekintünk, akkor nem úgy tekintünk arra, mint amely a nagyhatalmak, birodalmak, játékszere és különböző érdekkapcsolatok miatt alakult történet, hanem úgy tudunk rátekinteni, hogy hálát adunk. Hálát adunk, mert meglátjuk a fenntartó erőt, és meglátjuk az ajándékozó kezet. Aztán a jelen nehézségeire, szenvedéseire is más minőséggel tudunk reagálni, és tudunk türelmesek lenni. Türelmesek lenni, mert tudjuk, hogy ő gondot visel rólunk. Hogy ő a nehézségeket, fájdalmakat, szenvedéseket jó irányba is fordítja. És hogyha a jövőbe emeljük a tekintetünket, akkor reménykedhetünk. Akkor nem a borulátás, hanem, ahogy szépen kifejezi a magyar nyelv, a derülátás lehet a meghatározó. Mennyire hiányzik ez a mai világban? Mennyire hiányzik ez a mai lefelé tekintő világban? Hálásnak lenni, türelmesnek lenni, reménykedni. A mai törtető társadalomban talán balgának is nézik azt, aki hálás, türelmes és reménykedő. A végső kérdés tanítás kapcsán csupán az, hogy mindezt el tudjuk-e hinni. El tudjuk-e hinni, el tudjuk-e fogadni? Vagy csak egy szent igazságnak tartjuk, amelyet hiszünk is, meg nem is, azért jó a józanész talaján maradni, azért jó ezeket a bebiztosító technikákat alkalmazni. Az első lépcső talán az, hogy az agyunkkal, az eszünkkel igaznak tartjuk, elfogadjuk, hogy valóban gondot visel Isten erről a világról és benne rólunk. Aztán a következő lépcső, hogy nem csak az agyunkkal, hanem a szívünkkel is tudunk bízni ebben a gondviselő kegyelembe. Mert egy dolog, hogy igaznak tartunk valamit, és az egy következő fokozat, hogy rámerjük-e bízni az életünket. Mert lehet, hogy elhisszük, hogy egy autó biztonságos, tudjuk, be is bizonyítják a mérnökök nekünk, vagy esetleg egy berepülő pilótának bebizonyítják, hogy ez a gép, az a repülő, az nagyon biztonságos, de állítólag a legnagyobb stresszel járó munka a berepülő pilótának a munkája. Mert hiába hiszi el az eszével azt, hogy biztonságos ez a gép, hogyha nem tud megbízni benne a szívével. Valahogy így vagyunk Isten gondviselő kegyelmével is. Elhisszük, megtanultuk, van ilyen KT kérdés, amelyet fel is olvastam, és az újabb, a mai nyelven megfogalmazott konfirmációi KT-kban is ugyanez található. Elfogadjuk, megtanuljuk, bemagoljuk. de vajon rámerjük-e bízni magunkat? Rámerjük-e bízni magunkat a gondviselő Istenre? Bízik-e benne a szívünk? Nehezen tudunk megbízni egy látható emberben is. Úgy gondolom, hogy nehéz rábízni magunkat a láthatatlan Istenre. Még inkább. Azonban ezt meg kell tennünk, és hogyha ezt megtettük, ez mindig nem elég. Mert hiszük az eszünkkel, bízunk benne a szívünkkel, de ha ezt megtettük, akkor minden napon, minden reggel, a nap minden órájában e szerint kell éljünk. És talán ez a legnehezebb. Az igének a megcselekvése, a napi rutin, ige szerint való átalakítása. Hogy amikor reggel felkelünk és kinézünk az ablakon, akkor ez a hit meghatározó legyen. És adjunk hálát azért, hogy reggel van. És hogyha előre tekintünk a napra, akkor legyen reménységünk, hogy Isten velünk van, és gondot visel rólunk. Hogyha döntési helyzet elé állunk, akkor is legyen mindig ott, Isten gondot visel rólunk. És tapasztalatból is mondhatom, hogy ez valóban elűzi a félelmet, valóban elűzi az aggódást. Az ő atyai kezében vagyunk mindannyian. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy a mi életünk nem csak az elején, és nem csak a végén indul és érkezik az elrejtettségbe, és nem csak az elején és a végén van elrejtettségben, hanem most is, minden napon elrejtettségben lehet a megváltottság jogán. Annak a jogán, hogy az Úr Jézus fiúságot szerzett mindannyiunknak. Annak a jogán, hogy mindannyian igaznak tarthatjuk, bízhatunk benne, és mindennapi életünkben élhetünk a gondviselő kegyelem szerint. Így hallgassuk meg újra az Úr Jézus rövid, de hathatós biztatását, ne félj, de kicsinyálj. Amen. Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk Jézus által, megvalljuk, hogy sokszor aggódunk, sokszor félünk, sokszor nem tudjuk teljes mértékben egész lényünkkel elfogadni a te gondviselő kegyelmedet. Ilyenkor valóban olyanok vagyunk, mint a szűkölő állatok. Valóban olyanok vagyunk, mint egy rettegő kisgyermek, ki próbál elbújni, de saját félelmei, rettegései elől nem tud. Köszönjük azt, hogy te gondviselő Isten vagy. Köszönjük azt, hogy beléd vetett hitünkkel, bizalmunkkal, életvitelünkkel szűnnek ezek a félelmek. Így áld meg bennünket, áld meg családi életünkben, áld meg szeretteink körében. Így áld meg bizalommal, hittel, reménységgel, ennek a népnek a körében, amelynek tagjai vagyunk, és imádkozunk, és ezért a népért adj ébredést, adj eszméléseket, add, hogy a szemek felnyíljanak, add, hogy a te mindenütt jelenlévő, minden teremtett dologba plántált dicsőséged felragyogjon, és láthatóvá váljon az emberek számára. Gondviselő jó Atyánk, kérünk, és kérjük ezt úgy, hogy tudjuk, hogy te megáldasz bennünket. Könyörgünk ezért a gyülekezetért, könyörgünk népünkért, és könyörgünk a teremtett világért, amelyet jó lakóhelyül, kertnek alkottál. Hadd lehessen ennek a kertnek, ennek a világnak jó gazdája, nem csak a te személyed, hanem mi teremtmények, emberek is. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, légy jelen mindenkinek az életében, akik fájdalmat, szenvedést, nehézséget és gyászt kell elhordozzanak. Annak a Jézusnak a nevében, ki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.